Hogy tanultam meg írni? A napsütéses hosszú őszre kegyetlen tél következett abban az esztendőben. A nagy hófúvások betemették a házunkat, nem lehetett mozdulni se ki, se be. A vasárnapok csak olyanok voltak, mint a hétköznapok. Lelkes állat nem vetődött felénk soha, s nekem nem volt egyéb mulatságom, mint hallgatni a szelek üvöltözését. A szelek nagyon oda voltak szokva a padlásunkra, s én már a szavukból megismertem, melyik az északi, melyik a déli, melyik fúj Dunáról, melyik Tiszáról. Álmatlan éjszakákon sokat elhallgattam, mikor összevesztek a széltestvérek a náttetőn, és harsogva, zúgva kergették egymást ki s be a szelelőjukakon. Egyszer el is határoztam, hogy elbújok a kémény mellett, és meglesem a szélfiúkat. Különösen a napkeleti széllel szerettem volna összebarátkozni, mert arról Messzi Gyurka barátom, az öreg csősz azt mesélte, hogy az a legkedvesebb fia a hajnalnak, piros köpönyegje van, és aranykoronája van. Persze az ember nem láthatja színről színre a szelet, csak a leheletét érzi. De ha egy árvalány hajszálat úgy tud az útjába tenni, hogy el ne libbenjen, abba megbotlik, és megmutatja emberi alakját. Egyszer napáldozat felé a Mária képre akasztott csokorból csak ugyan ki is húztam egy szál árvalányhajat, kiszöktem a konyhára, kinyitottam a padlásajtót, és megindultam fölfelé. De a kinyitott ajtón a szél sebesebben jött lefelé, mint ahogy én fölfelé mentem, s olyan gorombán taszított hanyat, hogy az igazán nem illett egy királyfihoz. Estemben azonban magammal rántottam a grádicsról valami ott felejtett rossz skatuját, amely tele volt rozsdás szögekkel. Ezt én úgy fogadtam, mintha a szélpajtás hajította volna utánam ajándékul. Hiszen egyetlen szöggel is nagyon szépen el lehet játszani, hát még ha egy egész marékkal van belőle. Az maga eltartott egy hétig, míg a rozsdát letisztogattam róluk. Aztán előhúztam az ágy alól a kukoricamorzsoló kis széket, s abba belevertem a szögeket kalapáccsal, aztán kiszedtem őket harapófogóval. Mikor készen voltam, akkor előről kezdtem az egészet, s külön nevet is adtam minden szögnek. Egy nagy gömbölyű szög volt a kutyafejű tatár, arra mindig különösen nagyokat ütöttem. Ez igazán nagyszerű játék volt, de utoljára már úgy ki volt juggatva a kis szék, mint a rosta. Akkor aztán a búbos kemencébe próbáltam beleverni a szögeket, de ez nem nagyon tetszett. Mert a tapasztott sárfalba nagyon könnyen belementek a szögek, és kihúzni is nagyon könnyű volt őket. De nem csak nekem nem tetszett ez a mulatság, hanem szülémnek se. Mikor észrevette, hogy miben mesterkedem, szelíden megpirongatott, hogy minek bántom a kemencét, amikor a kemence se bánt engem. Kemence? Néztem rá csodálkozva. Hát ki bántja a kemencét? Én az öreg óriásnak vertem szögeket a hasába, aki elnyelte Jancsit meg Juliskát. Édesszülém aggodalmasan csóválta meg fejét, és panaszosan fordult édesapámhoz, aki halkan fütyörészgetve varrogatta a jubőrből való ruhákat. Nézze már, apja, miket eszel ki ez a bolondos gyerek? Attól félek, hogy nem egészen úgy szolgál szegénykémnek az esze, mint más rendes embernek. Ebben lehetett valami igazság, mert én akkoriban még a kukoricacsutkáról is azt hittem, hogy az valaki, és az ajtókilincsel csak úgy el tudtam beszélgetni, mint a mozsártörővel. Nekem a világon minden élt, és én mindig egészen tisztán megértettem még azt is, mit ketyeg az óra, és mit gondol magában az oroszlán, aki rá volt festve az óra számlapjára, szép nemzeti szín bundában, kétszer akkora pipacsvirágok közé, mint ő maga. Például ebben a percben is, mikor édesanyám nyugtalankodva nézett rám, meghallottam, hogy a macskabagoly elnyávogta magát kint a tetőn. És mindjárt tudtam is, mi a baja szegény macska bagolynak. Az a baja volt, hogy leejtette a pápa szemét, és azért sírt, mert nem volt, aki föladja neki. Le meg nem szaladhatott érte, mert pápa szem nélkül nem láthatta lefelé az utat. Nagyon megesett rajta szívem, és szerettem volna kiszaladni hozzá, hogy segítsek rajta. De édesapám odaintett magához. Azt kérdezte tőlem, mit szólnék hozzá, ha iskolába odaadna kesekalaposhoz? mert itt van már az időd, gyerekem, és olyan oktalanul csak mégsem nőhetsz fel, mint a lósoska az árokparton. Azt hiszem, akkor estem gondolkodóba először életemben. Fülhedgyel hallottam már én egyet-mást kesek alaposról, de azok nem voltak valami szívvidámító dolgok. Ez a jó ember csak nyáron foglalkozott kalapos mesterséggel, télen beállt tanítónak. Persze, csak olyan vad tanítónak. Szegény emberek adták a keze alá a gyereküket, akik messzillették vagy drágálották az igazi iskolát. A kesek alapos iskolájában nem kellett se könyv, se írka. A kalapos az ajtaja belső felére fölírta krétával az ABC-t, s a gyerek addig rajzolta őket az alsó felére, míg egészen írástudó nem vált belőle. Meg lehetett tanulni minden betűt, csak az Y-t nem. Arról azt tartotta a kalaposmester, hogy az nem magyar betű, és azt nem is tanította. Aki az ő iskolájában nevelkedett tudossá, azt arról lehetett megismerni, hogy mindent ível írt, amit más rendes ember Y-nal. Az ő deákjai nem azt kérdezgették egymástól, hogy vagy, hanem azt, hogi-vagi. Én azonban nem találtam szép játéknak sem az egyik iskolát, sem a másikat. Mire való az iskola? A sárgarigók se járnak iskolába, a gyíkok se járnak, mégis egész jól megéltek. Az édesapám se járt iskolába. Mégis olyan madarat tud cifrázni a subára, hogy majd megszólal. Aztán meg Messzi Gyurka mesélt nekem mindenféle hírás királyfiakról, de az egyikről sem mondta, hogy iskolába járt volna. Azok mind jeles vitézek voltak. Úgy vagdosták le a sárkányok fejét, mint én a vadmákokét. De azt sose hallottam, hogy olvastak volna, vagy írtak volna. Hiszen olvasni olvas az ember, mikor megolvassa, hogy hányat szól a kakuk, vagy hogy hány tojás van a vércsefészekben. De azért ugyan nem érdemes iskolába járni. Írni is ír az ember szűcskrétával a láda tetejére, vagy sárga földdel a házfalára mindenféle szép lovakat, huszárokat, akasztott embereket. De annak mindjának van értelme, hanem mindenféle krikszkrakszokat firkálni, amik semmihez sem hasonlítanak ezen a világon. Ugyan mire való ilyen bolondságokat csinálni? Szeretném, ha ember lenne belőle, gyerekem. Rezzentett ki apám abból a nagy hallgatagságból, amibe beleestem, még ezeket elgondoltam. Az is leszek, édesapám! Feleltem rá hirtelen, de aztán jobbnak láttam lenyelni a többit, amit mondani akartam. Hogy ember lesz én belőlem, nem is kicsi. Címeres nagy úr, országbírója. Csak én egyszer nyomára jöjjek azoknak a kincseknek, amiknek a bűbájos Küsmödi a tudója. Persze a Küsmödi kincsei meg nem menthettek volna engem a kesek alapos iskola műhelyétől, ha drága jó édesanyám meg nem ment. De ő az ölébe húzott, és megcirókálta a bozontomat. De ilyen télben nem adom ám ki szegénykémet a házból. Gyenge virágszálam, dehogy eresztelek ki ebben a vadidőben. Télfagyában, hófúvásban botorkálni, hogy engedhetném? Hóban elbukna, jégen elcsúszhatna, rossz gyerekek megkergethetnék, kutyák megszaggathatnák. Kesek alapos tudományát nyáron is megtanulhatja. Aztán meg annyit én is tudok, mint az a vén szeleburdi. Ne félj, kincsecském, úgy megtanítalak én téged írni-olvasni, hogy püspök korodban se felejted el. No, azt megnézzük, nevette el magát édesapám. Én magam is azt gondoltam, hogy no, azt szeretném látni, mikor én belőlem szülém tudós embert csinál. Hát pedig azt csinált. Olyan fortét eszelt ki, amilyen csak anyaszívektől telik. Akárhogy fűtötték a búbost, a malomszoba ablaka egész télen át ki nem engedett. S az a befagyott ablak volt az én szobatáblám, édesanyám gyűrűsúlya rajta a palavessző. Lesz-e valaha a világon gyémántból faragott íróvessző, mely drágább lehetne a munkában megbarnult, jeges vizekben megvörösödött, éles szelektől reszelősre fújt vézna újnál, mely sütés, főzés, mosogatás, mosás után fáradhatatlanul kopogott a jégvirágos üvegen. és lesz-e valaha a világon szép írómester, aki utánozni tudná azokat az ide-oda csúszkáló, hol hanyatvágódó, hol orrabukó furcsa ákombákomokat, melyek korcsolyázó tündérkék szeszélyes lábnyomához hasonlítanak. Sokat sírtunk, sokat kacagtunk azon a télen. Voltak gonosz, makacs betűk, amelyek nem akartak szót fogadni tanítómesterünknek se. És voltak kedves, derék, barátságos betűk, amiket az én ügyetlen ujjam is egyszerre elő tudott hívni. A G betűnek sohasem fogom megbocsátani azokat a könnyeket, melyek a világ legdrágább szeméből omlottak miatta. S az O betűre mindig úgy fogok gondolni, mint áldásra nyitott szájra. Ezt kedveltem a legjobban, mert ez volt a legkönnyebb. Le tudtam írni a számmal is, csak rá kellett lehelni egész közelről az ablakra. Egyszer ugyan odafagyott az orromhegye, de édesapám megvigasztalt azzal, hogy marad abból elég, ha fele lefagy is. A világból pedig csak annyit láttam ezen a télen, amennyit a jégbe karcolt betűkön keresztül látni lehetett. Fagyott madarakat a hóban. A báró cigány rőzseszedő gyerekeit. Néha egy-egy ilyet nyulat. Egyszer messziről az öreg küsmödit is láttam egy nagy H betűnek a létrájában. Azon az estén ezt a szót kapartam bele a jégvirágok mezejébe. Kincs. Édesapám odaállt mögém a mécsessel, hogy jobban lássa, mit dolgozom. A betűk árnyéka óriási ványulva vetődött ki a hóra, s úgy reszketett a mécs lobogásában, mint valami varázsírás. Te, az S-et megfordítva írtad, kacagott édesapám. Nézd, így kell azt írni. Azzal a körmével egy rendes S betűt hasított az ablakjegyébe. De én ravaszul csóváltam a fejemet, hogy engem nem lehet bolondá tenni. Tudom én, hogy ez az igazi, amire szülém tanított. S ha gyorsan írok, most is sokszor megesik velem, hogy megfordítva írom az est, mint ahogy falusi szabók cégtábláján látni. S mikor észreveszem a hibát, mindig teleszalad a szemem könnyel, és megcsókolom a szívemmel a ráncos, öreg kezet, mely a kígyó betűt először mutatta meg nekem.